Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túlán pedig itt van velem Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Túl vagyunk a negyedik forduló majdnem, még ugye hétfő esti rangadóban, de mikor ezt hallgatjátok, akkor jó esélye, mert azon is túl vagyunk, de vasárnap meccseket fogjuk most szokás szerint átbeszélni, meglátjuk, mennyire tudunk tanulságokat levonni így. Hát a szezon negyede környékén lassan a negyedénél tartunk, úgyhogy részesen haladunk itt a mindenfelé, rájátszás felé, meg mindenfelé, karácsony felé, stb. Kezdjük viszont el a mai adást, nyilván vasárnap este rangadóval kezdünk. Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots, 19-17. Úgy gondolsz, Patrik, mennyire volt a Buccaneers támadó sorának a hát, relatív gyengékedése? Minek volt inkább köszönhető a nagy esőnek, vagy Belichicknek, vagy Gronk hiányának, vagy hogy láttad ezt?
Szerintem is. Tehát majdnem körülbelül felsoroltam mindent, pluszban én még az egész Buccaneers nem csak a támadó soron azt érzem, meg éreztem most ezen a meccsen, de úgy szerintem az egész szezonban, hogy annyit adnak ki magukból, amennyit kell, vagy néha még talán kevesebbet, de hogy tudják, hogy nem most dőlnek el a nagy dolgok, és persze megcsinálják azokat a játékokat, amiket úgy elterveztek, de hogyha nem sikerül minden, akkor sincsen baj, tudják, hogy ott lesznek a rájátszásban, tudják, hogy mit tudnak, érezni, hogy ez egy erős csapat az egyéni képességekre, de akár a rendszerre is tudnak építeni, és a Patriots ellen is ezt éreztem, hogy nem pörgetik agyon magukat, Gronk szerintem egyébként nagyon hiányzott, tehát a pálya közepén az ilyen Bradynek a hosszú labdáinál érződött, hogy pont a kémia, ami Gronkkal megvan, az most hiányzott, plusz Mike Evans egyébként nagyon jól leszett Jackson a pályáról, és így nem voltak meg azok a hosszú átadások, amik sokszor átlökték a holdponton ezt a Buccaneers offense-t, úgyhogy ja, meg hát az eső is persze, és Belichick is jócskán komoly nehézségeket okozott. Ettől függetlenül szerintem a Buccaneers, ha kellett volna, akkor jobban fel tudott volna pörögni.
Ez jó kérdés egyébként, hogy mennyire volt maximális fordulat számom, vagy azt gondolom, hogy azért úgy igyekeztek volna már csak azért is, mert Bradynek azért nagyon fontos volt ez a meccs. Szerintem az első az nyilván a hosszú átadásoknál az nagyon problémás volt, és ez eléggé a kezére játszott a Patriotsnak, és Belichick azt találta ki, hogy egyrészt próbálja a mélyeket is levenni, de hogy leginkább a pálya közepére fókuszál is, és azt nem engedi a Buccaneersnek és Bradynek, hogy a pálya közepén ne tudjanak menni, és akkor ha Brady meg tudja dobni a hosszúakat a szélre, akkor oké, ez van, ennyit tudtunk csinálni, de nem sikerült nagy részt Bradynek ezt megoldania, és szerintem ezért van nagyon, tehát ezért van ez a három faktor, hogy egyrészt a szélre hosszúakat az eső miatt nem tudta annyira jól megdobni Brady, a pálya közepén azért nem tudta megedzni, mert Belichick elvette, és meg Gronk nem volt ott, tehát szerintem ez így kiadta ez a három faktor itt az egésznek a hát most szenvedésnek nem nevezem, de azért most 19 pont egy Buccaneers offense-től az alapvetően kevésnek számít, úgyhogy érdekes, ahol többet vártam talán az offense-től, nyilván tényleg a körülmények is, meg hát azért tudjuk, hogy Belichick nagyon jó védőkoordinátor, de hát most ez jött össze. Nyilván kicsit máshogy beszélnénk erről, hogyha a végén Antonio Brown nem droppolja azt a gyönyörű mélylabdát Bradytől, de nyilván ezek benne vannak a játékban. Mit gondolsz a másik oldalon, mi volt, mit láttál meg Jones-tól, Buccaneers defense-től, Patriots offense-től összességében?
Alapvetően vegyes érzéseim vannak meg Jones-szal kapcsolatban, úgy általánosságban, meg most a mai meccs kapcsán is, illetve hát az éjjeli meccs kapcsán is. Láttam sok szép dolgot Jones-tól, főleg amikor nyomás alá került, vagy blitzelték, viszonylag jól megoldotta a szituációkat. Ugyanakkor még valahogy nem feltétlenül érzi a ritmust ebben a rendszerben, nem találja meg olyan gyorsan az üres elkapóit, mint kellene. Nyilván nincsenek is annyira üresen az elkapói, mint az Alabamán voltak, és ez nyilván egy kényelmetlenebb szitu ahhoz képest. Ettől függetlenül az látszik, hogy amit beszéltünk vele kapcsolatban prospektként, hogy jól olvassa a blitzeket, egy okos játékosról van szó. Ugyanakkor azért nyilván a limitáció is kint vannak, tehát lehet, hogy nem azért sincsenek felrajzolva bizonyos nagy játékok, mert tudják, hogy Jones nem feltétlenül fogja tudni ezeket megdobni. Szerintem ebben a Patriots offense-ben jelenleg ez van benne, főleg egy ilyen erős defense ellen, mint a Buccaneers-é, akik most is konstans nyomás alatt tudták tartani, illetve még akkor is, hogyha ez a secondary most szedett-vedett kicsit, ami van a Tampánál, attól függetlenül ez egy olyan erős védelem, ami egy újonc irányítónak gondot okoz, és Jones szerintem beletette azt, amit tudott, jelenleg ez erre volt elég.
Igen, érdekes ez a Jones dolog, mert szerintem azért valamilyen szinten mindenki azt lát, bele tudja látni azt a játékába, amit gondolt róla prospektként, mert ahogy mondod, ott van tényleg, hogy okos a blitzeket, tényleg nagyon jól kezelte, jól vette észre, és tök pontos. A másik oldalon meg ott van az, hogy rendkívül alacsony a passzmélysége, tehát hogy végig csak a rövid passzok mentek, és tök jó, hogy nagyon jó a passzpontossága, de hogy azért úgy jobb lenne haladni egy kicsit, vagy hogy red zone-ban például mindig elakadtak, és az nyilván nem, ott már nem a hosszú játékok vannak, az ez egy másik probléma. És akkor így, itt van ez a része is, mert most volt egy elég súnya interception érő dobása be a pálya közepére, amit Levante David elejtett, de nyilván ez benne van. Interception meg hát kevésbé az ő hibája volt, bár nem biztos, hogy ezt jó ötlet volt ott úgy megdobni középre. De igen, ez nehéz mit kezdeni ezzel a Patriots offense-el nekem, mert egyébként meg fel vannak rajzolva hosszabb játékok. Néztem ilyen route chartokat, hogy az elkapók útvonalai hogy mennek, meg a targetek hogy mennek, és hogy jóval több a mély útvonal, mint amennyit megdob.
Oké, de nem gondolod, hogy itt ez azért van, mert hogy persze ki akarják nyitni valamennyire a pályát, hogy a rövidebb útvonal kicsit szabadabban legyenek, de te oda mernéd dobni például Mac Jones helyében a fakező elkapói, de most nyilván sarkítottam, mert nem fakezők az elkapói, de azért nem is akkora sztárok vannak itt. Most az egy dolog, hogy megfogják a rútot, de ezek inkább ilyen decoy rútok nekem, hogy legyen hely a pálya közepén.
Szerintem nem egyébként, meg azért sokszor előfordult, hogy elég üresen voltak azért mélyen is az elkapók, vagy most 15-20 yardos távolságokban, és én hiányolom Mac Jones-tól azt, hogy megpróbálja ezeket megdobni. Lehet, hogy el fogják ejteni egyszer-egyszer, de hogy nekem ez így hiányzik a játékából.
Mert szép lassan akarják amúgy beépíteni, lehet. Tehát már egyébként most is sokkal jobban nézett ki szerintem, mint az első három fordulóban. Sokkal több koncepcionális játék volt, valahogy jobban éreztem a ritmust Johnson is, és hát azért tényleg, ahogy mondtam, volt rajta nyomás rendesen, szóval
igen.
Nem volt egy egyszerű mérkőzés.
Igen, úgyhogy igen, szerintem ott vagy nagyjából. Szerintem Mac Jones most egyébként pont azt hozza, amit vártunk tőle prospektként, tehát ő stílusban azt hozza, tehát nem változott, és ezeket valamennyire és többi irányítója is igaz, csak ott ők azért jóval rosszabbul játszanak, tehát azért Mac Jonesnak ez egy magasabb padlót ad ez a játék, alacsonyabb plafont is szerintem.
És úgy gondolod, hogy most így látva a játéket, hogy azt kapjuk, amivel egyetértek, hogy nagyjából azt kapjuk tőle, amit akartunk, vagy vártunk, hogy mekkora fejlődési ív lehet hát ebben benned?
Igen, nekem ez a problémám vele korábban is, vagy prospektént is, most korábban az hülyeség, mert tehát, hogy ez utóbbi fél évben, hogy nem látom azt,
mert hogy úgy kérdezem inkább, lesz. úgy kérdezem inkább, hogy neked ez tetszik, ez a Mac Jones, amit kaptál? Vagy, tehát most tegyük félre, hogy mondjuk egy picit jobban is tud játszani, meg lesznek mondjuk jobb elkapói, de hogy alapvetően neked ezzel így elégedett lennél?
Én nem az ilyen stílusú irányítókat szeretem, tehát én inkább szeretem azt, akik több kockázatot vállalnak, több nagy játék és esetleg több hiba. Szerintem az egy sikeresebb csapat lehet egy ilyen irányítóval. Nyilván úgy, hogyha jóval kevesebbet hibázol, mint amennyit nagy játékot összehozol, de hogy szerintem ezzel a stílusra sokkal nehezebb egy jó offense-t összerakni. Össze lehet, tehát megoldható, és működhet egy ilyen offense is. Szerintem nehezebb így sikeresnek lenni, vagy több kell ahhoz, hogy így sikeres legyél, úgyhogy ezért én kevésbé szeretem az ilyen irányítókat, és szerintem Mac Jones-ból sosem lesz egy olyan irányító, akit én stílusilag szeretek, és akkor ott lehet a 15-20. Irányító körül, amit mondtunk korábban is róla. Nekem ez a képem nem változott igazából eddig. Az, hogy biztosabban mondjuk azt róla, vagy nagyobb valószínűséggel, hogy akkor ő ott lehet a 15-20 irányító között, és nem lesz egy nagy bust. Nem tudom, neked van-e más gondolatod erről?
Na, hasonló, abszolút. Még azt akartam hozzátenni, hogy akkor lecseréljük Jacoby Meyersre, mert milyen szépen dobta már meg a golornak azt a labdát, meg alapvetően egyébként szépek voltak a Patriotsnak az előtt trükkös vagy exotikus játékai. Nyilván nem tudom, most direkt a Tampa ellen készülve voltak ezek, de nekem tetszettek ezek a playek.
Igen, ezek jók voltak. Azért gondolom benne volt az, hogy a Tampa ellen játszanak, vagy a Brady ellen játszanak pontosabban. Nem tudom, akarunk-e beszélni a végén a field goal döntésről? Nem biztos, hogy akarunk, de ha van hozzáfűzni valamit.
Nekem nincsen most annyira jó ezzel kedven vitatkozni, vagy bármi olyan, okay. Ami...
Másik ilyen dupla by the way kérdés, hogy akarunk, mikor kezdünk el foglalkozni a mérlegekkel, hogy most a Péter az 1-3-mal áll, most még ezen a héten nem, és akkor majd eltoljuk még ezt, vagy akarunk ezekről beszélni, most az egész szerintem adásra vonatkozólag.
Még egy nagyon picit korai, szerintem okay. Egy-két forduló még benne van ebbe.
Oké, okay. Akkor menjünk tovább. Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, 37-20. Hát a Cardinals maradt az egyetlen veretlen csapat az NFC-ben, és ez egy igazi statement game volt, ahogy az amerikai mondaná, tehát letették most a névjegyüket. Leeresztett szerinted a Buccaneers után egy kicsit ez a Rams, vagy most jobb a Cardinals, vagy hogy látod ezt a dolgot?
Egy nagyon-nagyon picit olyan érzésem volt, mint a Cardinals Titans-en az első fordulóban. A Cardinals nagyon jól játszik, ugyanakkor minden össze is jön neki. A Rams meg egy picit azon kívül, olyan szempontból nem feltétlenül jött, a Titans-nek semmi nem jött össze, itt meg a Rams valahogy bele-bele hibázgatott a meccsbe, és hogy te mondtad, én azt éreztem hogy rajtuk, hogy nem olyan élesek, mivel Stafford kimondottan pontatlan volt, szerintem ez volt a leggyengébb mérkőzése, nagyon sok túldobott labdával, sok bizonytalankodással, a túloldalon meg volt egy MVP Kyler Murray, és hát kifogástalanul játszott, úgyhogy ez abszolút megmutatta a különbséget a kettő csapat között. Engem picit meglepett azért, hogy a Rams ennyire visszafogottan, vagy ennyire visszaesett a teljesítményük, de ahogy mondtam is, talán még korai arról beszélni, hogy akkor most milyenek az erőviszonyok.
Igen, egyébként ugye Stafford nagyjából megdobta a 7 passzát, talán Cooper Kupp-nak triple coverage-be tökéletesen, tehát az középre, nem tudom, emlékszel erre, de hogy az egy gyönyörű labda volt, és hát azon kívül meg tényleg nem ez volt a legjobb meccse, sőt. Megnéztem a PFF értékelése szerint, ez a meccse rosszabb volt, mint Jared Goff-nak idén bármelyik meccse.
Egyébként ez nem csodálkozom, mert azért is volt szerintem szembeütő, hogy mennyire gyengén játszott Stafford, mert ott voltak a kialakított játékok, nem is volt olyan őrült nagy nyomás rajta, és egyszerűen csak nem dobta meg őket. Tehát ezeket azért hozták őt ide, hogy ő ezeket oldja meg is kell oldani egy ilyen szintű játékosnak, és nyilván ez egyébként a PFF is azért grédelte le, most nem tudom, ez pontosan számszerűsítve mit jelent, mert az egyszerű dobásokat dobta meg pontatlanul.
Igen, tegyük hozzá, hogy egyébként az előző 3 meccsen meg jóval magasabb volt, mint Goffnak bármelyik grade-je idén, de most ez mindegy ebből a szempontból. Szóval igen, a Cardinals viszont baromi jó volt, nagyon jó volt nézni a csapatot. Ugye 30 plusz pontot és 400 plusz yardot tettek fel minden meccsen eddig a szezonban, ami azért elég jól mutat. Nagyon jól passzoltak, nagyon jól futottak is, nagyon jól tudta a Murray osztogatni a labdákat. Most Hopkinsnak csöndesebb meccse volt, de AJ Green is kapott el labdát, Kirk is megjátszható volt, Rondell Moore is, Max Williams lépett fel, tehát nagyon sok oldalú ez a Cardinals offense, és ez nagyon előrényére válik szerintem most ennek a csapatnak.
Igen, igen, ez abszolút egyetértek, szerintem tényleg nagyon jól játszanak, és itt most a passzjátékot, meg az elkapukat felsoroltad, ugye megemlítetted a futójátékot, és én őket akarom kiemelni, hogy Kanner és Edmunds is, és nyilván itt a támadófalat is elő kell venni, hogy nagyon hatékonyan futnak, tehát a liga egyik leghatékonyabban futó csapata, és nyilván sokszor elmondjuk, hogy nem feltétlenül erre kell építeni manapság egy offense, de ha ilyen hatékonyan tudnak futni a passzjáték mellé, akkor azért fussanak, ahogy tudnak, és szerintem nagyon jó kiegészíti egymást a két futó. Az egész offense úgy, ahogy van, kimondottan jól működik. Talán Josh Jonesnak a támadófalból volt gyengébb meccse, most így hirtelen előttem van a büntetése is, meg egy szek is, amit róla nyeltek be, de alapvetően nyilván Murray-től kezdődik az egész, hogyha ő neki így megy, akkor valószínűleg tudja húzni magával a mindenkit, de valahogy ugye a play calling is, ahogy eloszlanak a labdák, ahogy te is mondtad, minden patent volt.
Igen, és a defense is jól működik most, még ezt nem tudom eldönteni, hogy ez most mi lesz ez a Cardinals defense, vagy mit váratunk ettől a Cardinals defense-től, szerintem főleg mondjuk cornerback sorban tehetségszint fölött teljesítenek, és ez nyilván ugye Vance Josephnek az érdeme, azért futás ellen még lesznek problémáik szerintem, de most ez megint egy jó produktum volt, és ezt nyilván nem lehet elvenni. Azt meg nem tudom, hogy mit várjak tőlük igazából.
Fura egyébként, mert igen, jó ez a defense, ugyanakkor én most nem éreztem annyira, hogy lenyomnák offense a pályáról, ahogy mondtam, én szerintem Stafford nem volt olyan őrült sokat nyomás alatt például, tehát a pass rush az nem volt kimondottan erős, persze szép volt Murphynek az interceptionje, meg alapvetően úgy működnek, nem érzem még rajtuk egyelőre azt, hogy mondjuk így a liga, nem tudom, top 7-8-9 defense-ében legyenek, de hát nyilván egy ilyen őrült offense mellett nem is kell.
Igen, szerintem ők is ahhoz a kaszthoz tartoznak majd, ami ez egyébként úgy jó páran, hogy nem lesz egy olyan defense, amelyik mindenkit levesz majd a pályáról, ellenben, hogyha egy közepes offense-en játszak, akkor azért ők is oda teszik a magukét. Azért a top támadósorok ellen szerintem lesznek problémáik. Most éppen nem volt a Rams ellen, mert a Ramsnek talán rosszabb napja is volt, de nyilván ez most a legtöbb defense-re elmondható, és a legtöbb defense-enél rosszabb egyébként, hogyha úgy nézzük, mert ők még a közepes támadósorok ellen sem feltétlenül tudnak jól teljesíteni, de azért van egy elég jó padlója szerintem ennek a védelemnek. Ellenben a Ramsnél azért ez a védelem, ez elég problémás volt most is.
Igen.
Nem tudom náluk is, hogy mi a helyzet igazából.
Szerintem szezon előtt is beszéltük, hogy ennek az védelemnek azért lehetnek gyengébb meccsei, mert igazából ők arra alapoznak, hogy van egy-kettő nagyobb sztárjuk, de vannak gyenge pontjaik is, és szerintem ebbe belecsúszik egy-egy olyan mérkőzés, amikor így csöndesebbek, tehát nincsen mondjuk nagy labdaszerzés, Donald nem csinál két szekket, és ez így ilyenkor benne van, hogy az egész egységet magával húzza ez a rosszabb flow. Mondom, nem feltétlenül indulnék ki ebből a mérkőzésből, a Rams talán most nézett ki idén a legrosszabbul, és ez mind a két egységükre igaz, valahogy nem voltak élesek. Számomra ez az a szó, ami először eszembe jut a Rams tegnapi teljesítményéről, hogy nem voltak élesek.
Igen, és itt is, tehát ez a Rams defense sem lesz egy olyan védelem, amelyik mindenkit meg fog tudni állítani. Látszik, hogy ez a tavalyhoz képest azért egy nagyobb visszaesés talán, mint amit reméltek Los Angelesben, és akkor meglátjuk, mennyire kompenzálja a támadósor. Tényleg nehéz, mert az előző meccsük az ott minden sikerült, most semmi, vagy hát jóval kevesebb, úgyhogy talán nem érdemes túlreagálni ezt a teljesítményt sem, de azért egy olyan figyelmeztető jelnek szerintem lehet venni mindenképp. Carolina Panthers, Dallas Cowboys, 28-36. Itt volt az első teszt a Panthers előtt, és hát nem mentek át ezen. Vagy hát egy fél időn keresztül átmentek, és aztán meg jött egy ilyen rövid zárat, így fogalmaztam meg az összefoglalóban, mert a harmadik negyed, az egészen borzalmas volt a csapattól.
Igen, szerintem egyébként itt jött ki a Panthersnek a gyengesége, vagy vékonysága, vagy megtévesztés, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mert igen, nagyon jól néztek ki az első három fordulóban, és itt is a fél időig, viszont szerintem alapvetően azért még tehetség szinten nem tartanak ott, meg fejlődésileg ez a csapat nem tartott, hogy egy egész mérkőzésen tudja nyomni úgy a gázt, hogy egy Dallas szintű offenzel el tudjon menni. És a látszat az a pontosan jól, hogy a fél időig ment minden, igazából itt menni kellett a Dallas-szal pontok szerzésében, és ez nem történt meg, miközben a Dallasnál ugye van 3-4 húzónév is, meg már régebb, tehát ugyanez a csapat van mondjuk régebb óta így együtt összeszokva, addig a Panthersnél azért látszik, hogy igen, Darnold viszonylag gyorsan beilleszkedett, de még hiányzanak itt bizonyos láncszemek az offenszben. Én nem éreztem azt, meg egyébként hát nyilván McAfee nem volt, az nagyon sokat számít, mert ő adhatott volna egy-egy löketet akkor, amikor nagyon kellett, de én pont azt éreztem a Panthersnél, hogy még nem tudják talán offense szinten fönntartani végig azt azt az erősen a gázon vagyunk mentalitást, mint amit a Dallas végig tudott csinálni.
Igen, ez nem annyira stabil támadósor, meg igazából a védelemre is igaz lesz szerintem, hogy jók, tudnak jók lenni, de hogy stabilan ők sem tudják még azt hozni, és akkor most ez egy ilyen téma itt az elmúlt 10 percben, vagy 15-ben, hogy azért ez így ingadozni fog, ez a Carolina defense és offense is, mert azért Darnold sem az az irányító, aki minden héten hozza a jó teljesítményt, lába most is jó volt, de kézzel kevésbé, tehát passzai azok. Ott azért voltak problémák bőven, két interceptionet is dobott, és hát azok sem voltak olyan szépek, tehát az ő hibája volt, emlékszem mind a kettő. Nyilván DJ Moore alatt jó volt megint, tehát hogy nagyon nehéz fogást találni, de azért nyilván vele egyedül nehéz lesz, és hát most a defense, ami szintén elég csúnyán leszerepelt, mert ahhoz képest, hogy majdnem minden statisztikai mutatóban elsők voltak itt a negyedik forduló előtt, azért most csak benyeltek 245 futott yardot, ami azért elég durva, egy 7 yardos átlaggal, és hát Zeke Kelly ott nagyon jó volt, Boys, vagy a Cowboysnak a támadó falafutás bokrásban elit szinten takarított, és itt ez a Panthers defense, ez sakmattot kapott igazából.
Nagyon-nagyon szép, amit a Cowboysnál csinálnak, szerintem nagyon szépen fárasztották és bontották szét szisztematikusan a Panthersnek a védelmét. Mentek a futások, nagyon jól használják a tight endjeiket, itt Jervin és Schultz is kapott el TD-t, megnyitják a pályát, hogyha kell, tehát nagyon nehéz ez szintén, ahogy az előbb is mondtam, nagyon nehéz ez egy egész mérkőzésen keresztül levédekezni. Elfárasztották szerintem egyébként a linebacker sort, nagyon sokszor föl kellett lépnünk a futásra, nagyon sokszor mögéjük ment a tight end pass, egyszerűen ezt csak a legelitebb tight end vagy linebacker sorok tudják megcsinálni, és bár a Panthers nagyon jól játszott az első három fordulóban, azért alapvetően nem feltétlenül tartoznak talán a liga elitjéhez, vagy Thompson kivételével talán nem feltétlenül a legjobb ez az állomány. Én nekem azt tetszett inkább, hogy a Cowboys rendszer szinten haladt, és nem feltétlenül arra alapoztak, nem az egyéni képességekre alapoztak, hanem arra, hogy mindig legyen a 10 yard, mindenhova el legyen osztva a labda, és ezt nem bírta a Panthers szerintem végig.
Igen, és ha ugye sokat beszéltük már, hogy futójáték, hülyeség, ne fussunk, de ha a 7 yardos átlaggal futsz, akkor fussál nyugodtan, tehát ez így működik Cowboys részéről.
Abszolút, meg egyébként a múltkor beszéltünk erről két forduló ezelőtt, hogy jól rotálják a futóikat, és most Zekének is kijött a lépés, szerintem már benne is volt egy ilyen feszültség, hogy valahogy nem igazán tudja azt a yardátlagot hozni, de most nagyon szépen dolgozott előtte a fal.
Igen, most nem tudom, azért javult a fel, mert kevesebbet játszik, és többet rotálják, vagy azért, mert nagyon szépen megdicsértük két héttel ezelőtt.
Valószínűleg azért megkicsistük egy tételkedni.
Ahogy ezt a Cowboys defense nagyon bírom most, ahhoz képest, amit tavaly produkáltak meg mindent. Most nem egy elétegységről van szó nyilván, de nagyon sokat fejlődtek, és nekem tetszik most ez a védelem. Trayvon Diggs parádésen játszik, oké, egyszer-egyszer megég, de hogyha ezt így kompenzálja 4 forduló alatt 5 interception-nel, akkor elnézem neki. És másik kedvencem meg Osa Odigizua, az újonc belső védőfalember, aki pusztít középen, és nagyon jól játszik ő is.
Abszolút, egyetértek igazából. Nekem Parsons már hatalmas kedvencem lett, pedig én nem bíztam annak idején benne, de hihetetlen jól megállja a helyét. Akár ilyen félig-meddig linebacker, defensive end hibridként. Gregory is nagyon jól játszott tegnap, igen. És hát Diggs persze.
Igen, nekem most van egy ilyen Patrick specialom, hogy most én a Cowboys bandwagonon ülök egy kicsit, ami ugye igaz szurkolóként furcsa, de ja. te már lefektetted itt az alapokat ezzel kapcsolatban, úgyhogy már bátorkodtam erre felülni. Hova tennéd ezt a Cowboys-t egyébként az NFC-ben most?
Mondom, én nem szeretek itt 4 forduló után egyébként ilyen konzekvenciákat levonni, de tény, hogy nagyon jól néznek ki. Szerintem Buccaneers, Rams, Cowboys, szerintem ez a top 3 csapat most. Egy nagyon picit én a Buccaneers mind a kettőnél erősebbnek érzem, tehát ez egy foca feje van, és akkor utána a Rams, Cowboys nagyjából egy szinten mögötte, illetve hát a Cardinals, nem tudom, hogy el akarom hinni, mert akkor ők lennének még ugyanezen a polcon.
Igen, nálam is top 4 csapat a Cowboys, úgyhogy meglátjuk, bejutnak-e a konferencia elődöntőbe, de nagyjából oda rangsoroljuk akkor őket. Seattle Seahawks, San Francisco 49ers 28-21. Hát ez most megint egy furcsa Seahawks meccs volt, mint mindegyik, mert ez úgy kell. És én már egyébként ugye 22-esebben 4 meccs volt, amivel tudom nézni ugye a Red Zone-t, meg 2 meccset, és üdvöttem vele, hogy na jó, a Seahawks meccset biztos, hogy nem nézem meg, mert ha 3 percig nem figyelek, akkor totál elvesztem a fonalat, hogy itt mi történt, úgyhogy inkább majd ma néztem újra.
És így is elvesztetted a
fonalat. És így is megjelzett megmagyarázni azt, hogy itt most mi is volt, mert az elején a Seahawks, tehát egy romhalmaz volt, amit csináltak, hát negatívat váltak, nem tudom, egy negyed után, és aztán jött egy gyors, jó periódus, jött 3 TD, aztán szemhoz vége volt a meccsnek.
Konkrétan nem tudom, hogy az első fél időben hogy maradt meccsben a Seahawks, de nem hogy meccsben maradt, hanem egára hozták a fél időt, pedig a másfél negyedig konkrétan lejátszották őket szerintem a pályáról. Nyilván megint próbálták erőltetni a futást sokszor, hát Carsonnak össze is jött egy kemény, körülbelül 2,2-2,3 yardos átlag az egész meccset tekintve. Nem működött, az elején valahogy nem jöttek a nagy playek, nagyon fura volt szerintem megint a play hívás is, nagyon sok rövid yardos, akár a line of scrimmage mögé eresztett passz volt, amiket egyébként figyelt a 49ers, és védelmi oldalon sem éreztem azt, hogy fel tudják tartóztatni a Frisco-t, de így mégis csak 7 pontot engedtek, és végül a második negyed végére meg ezt is szedték magukat egy-egy támadás erejéig, úgyhogy nagyon furcsa volt látni ezt a meccset, és a Seahawksnak, offense-nek az erősségét még mindig nem tudnám megfogni. Tehát a támadófal az még nagyon sokszor inkonzisztens továbbra is. 3 szeket engedtek tegnap, oké, okay, ez nem feltétlenül olyan sok, de hogy így alapvetően nem érzem azt, hogy magabiztosak lennének, hogy Wilsonnak nagyon sok ideje lenne a zsebben. Ahogy az előbb említettem, futójátékos sem sok yardot adtak hozzá, és egyébként most így a Wilson Magic-et sem éreztem az egész meccsen, de mégis tudtak haladni. Oké, kellett egyébként ez a 49ersnek is egy rossz periódus, amikor ugye elejtettek egy pántot, meg volt ott még egy, nem is tudom, mi volt a másik ilyen kisebb szerencsétlenkedésük, szerintem ott nyerte meg a Hawks a meccset, de hát nehéz, ahogy te is mondtad, nagyon nehéz megfogni ezt az egész csapatot.
Igen, ugye egy ilyen Wilson Magic volt, amikor már mint a 3-an szekkelték volna, és akkor kijött belőle, és megcsinálta a TD-t. Nehéz. Seahawks meccsekről összefoglalót írni, meg podcastbe beszélni, hát az tényleg kihívás azért. 49ersnél mit gondolsz itt, hogy megjött Lance? Volt egy hosszú TD-je, de ott sok mindent azért nem kellett csinálnia, mert full üres hajták Debo Samuelt, és aztán meg 1/5, 76 yard TD-vel állt, hogy valami ilyesmi statlánja volt, ami nagyon vicces volt.
Hát egyébként
nem rápíva a game plan, tehát a
nem. Ezt akartam mondani, hogy számomra egyébként nem is Lance volt a csalódás, és Garoppolo persze gyenge volt, de hogy alapvetően nem is ő, hanem úgy általánosságban Shanahannek a rendszere nem annyira működik, vagy nem tudom, hogy te ezt így érzed, de nincsen ritmusa annyira most ennek a 49ers offense-nek, se a futójátéknak, se nincsenek meg azok a nagyon szép pass szituációk, play action passzok, amik megvoltak eddig, és hát persze ez kellett például az elején Garoppolónak a gyenge játéka, meg az, hogy Lance-re valószínűleg nincsen teljesen rászabva a playbook, ettől függetlenül ritmustan az egész, nem tudom, hogy te most hogy állsz Shanahanhez például.
Hát most így ilyen nagy hot take-kel nem készültem Shanahan kapcsán, vagy ilyen átfogó dologgal, de az biztos, hogy ez most nem néz ki jól, tehát hogy most ez nem működik. Hogy mi lesz akkor, hogyha jövő héten Lance fog kezdeni, és hát ő fog kezdeni, mert Garoppolo is elmondta, hogy itt hetekre dőlt ki, és hogy reméli, hogy csak egy pár hetes sérülésről van szó. Ugye, ha jól tudom, most játszanak a Cardinalsot, a bye week-re mennek, úgyhogy lehet, hogy csak egy meccsig lesz Lance a kezdő, de most erre nagyon kíváncsi leszek, hogy Shanahan rendesen rászabja-e a playbookot, mert hogy kéne, az látszik, hogy kéne.
Szerinted maradni fog Lance, ha visszatérhet már Garoppolo?
Hát, ha így játszik itt most, akkor nem biztos, nem. Hát most, ha látod, Chicago-nál is akarják Daltont kivenni a kezdőből. Szerintem itt sem nagyon akarják majd Garoppolódni, vagy ha most Lance rohadt jó lesz, és nagyon jól fog működni ez a futós dolog, akkor lehet, hogy nem, de egyelőre azt mondanám, hogy a bye week után visszajön Garoppolo, hogyha felépül, aztán majd meglátjuk. Engem az érdekel, hogy sikerül-e egy jó game plant összerakni, vagy tehát most egy jó offense sikerül-e Lance alá tenni. Mert azért láttuk, hogy most passzokkal bizonytalan, és Garoppolo sem volt túl biztos egyébként, de hogy Lance is bizonytalan, és a lábát meg nem használták még ki. Kíváncsi vagyok tényleg mit hoznak össze itt a Cardinals ellen. Lehet ellenük futni, tehát ez valamilyen szinten jó jel, de hogyha az eredmény után kell menni, akkor meg azért nem biztos, hogy könnyű helyzetben lesznek. Összességében szerintem egy kevésbé konzisztens, de robbanékonyabb offense lehet Lance-szel. Kíváncsi vagyok leginkább, tehát majd azt mondom, hogy meglátjuk. Nem vagyok egyenlőre annyira bizakodó, mint mondjuk évelején voltam, hogy hú, hát Lance rohadt jó lesz, mert Shanahan alárak egy jó rendszert. Most ebben kicsit bizonytalan vagyok.
Igen, én is, és amit egyébként akartam mondani, és a Seahawksnak kifejtettem, hogy a Seahawks pass rush viszont jó volt, tehát ezért sem volt jó például Lance sem, nagyon-nagyon sokszor ott voltak a nyakában, most Trent Williams is megsérült, meg kizül is egyébként kisebb sérülés szedett össze, de hogy alapvetően a Seahawks passzsietetés az nagyon sokszor, ha nem is ért oda, mindig szekkel, de hogy meg tudták zavarni azért, hogy kibontakozzon a játék.
Igen, volt egy pár jó blitz, mondjuk szerintem annyira egy az egybe kevesebbet nyertek azért, meg Lance-nél is sokat volt viszonylag a labda talán, de volt rajta nyomás, az biztos, igen. Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, 17-27. Ezt a Steelers offense nehéz nézni azért. Főleg ez a negyedik is négyre megint egy swing pass. Negyedik és háromra egy egyardos, nem tudom, shallow cross Juju-nak, aki aztán ilyen, nem tudom, ki írt a Twitterre, hogy Michael Jordan egy Space Jam-es kar átnyújtással próbálta megoldani azt a 3 yardnyi távolságot, ami nagyon vicces volt. Így kívülállóként, Steelers szurkolóknak szerintem kevésbé. Fú, ezt nem tudok már újat mondani erre a Steelers offense-re.
Sok probléma volt, én is ezt akartam mondani, hogy azon felül, hogy Big Ben-nek nagyon sok csúnya túldobása volt, amikor ott volt a kialakított játék, üres, elszakadt az elkapó is, egy viszonylag jó hívás, akkor éppen Big Ben dobja megmagyarázhatatlanul 3 yardot túl az elkapóját, aki amúgy lehet, hogy simán TD-t szerzett volna. Akkor ezen kívül volt nagyon sok furcsa playhívás, a támadófal, hát körülbelül amit jósultunk, annyit tud megtartani, ennek megfelelően a futójáték sem tud annyira működni. Úgyhogy igen, elég sok a probléma ezzel a Steelers offense-el, és az a baj, nem tudom, hogy merre van a kiút ebből, mert most tényleg... igen, nem fejezni, akartam az
kiút. Idén legalábbis sem.
Igen, csak tényleg az a baj, hogy nem csak Big Bennel van a probléma, nyilván ugye őt már le kell cserélni, mert ott tudod elkezdeni valahol az új koncepciót, de tényleg sok sebből vérzik jelenleg ez az offense.
Szerintem azért alapvetően visszavezethető benne sok minden, mert a támadó rendszer is úgy van kialakítva, hogy legalább valamit tudjanak csinálni, és hogy Big Ben normálisan érezze magát, és ne kelljen RPO-kat nyomni, amit láthatóan nem tud megoldani már, meg soha se tudott. És tehát mondta ugye Matt Canada is, meg azt hiszem Tomlin is, hogy nem változtatunk, csináljuk ezt tovább. Hát, ja, látom, izé negyedik is sokra a swing pass oldalra Najee Harrisnek, hogy majd megoldja, mert ő az első körös játékos, akkor ő biztos jó. De hogy, tehát, hogy értem, hogy nem változtatok, de hogy ez nem biztos, hogy jó irány. Úgyhogy nehéz, az a baj tényleg, hogy nincs kilátás, mert azt mondják, hogy nem változtatnak, és mikor egyébként azt mondanák, hogy változtattak, akkor se hiszem el, mert nem tudnak, mert off-season arról szólt, hogy jó, akkor új támadó koordinátor, akkor most új dolgok lesznek, és akkor a pre-seasonben láttunk is egy negyednyi új játékot, aztán rájöttünk, hogy oké, Big Ben-nel nem lehet azt játszani, és akkor visszatértünk a tavalyi offense-hez, ami meg hát tavaly is láttuk, hogy milyen, és nem lehet jobb azóta, úgyhogy szerintem idén az a Steelers ez teljesen kuka lesz offense szinten, és akkor majd a gyenge csapatokat meg tudják verni egy jó defense-el, meg ezzel a 15 feltett ponttal körülbelül.
Hozzátenném, hogy mindezt a Packers defense ellen, akik hát nem a liga elithez tartoznak, alig tudtak nyomást generálni ez ellen a gyenge fal ellen. Alexander szerintem élet egyik legrosszabb meccsét hozta le, Eric Stokes, nem tudom, legalább egy 13-4 elkapást számoltam, amit mellette sikerült Johnsonnak meg a többi elkapónak abszolválni, és mégis minimum egy közepesen jó egységnek tűntek a Steelers O ellen.
Igen, hát ez szomorú. Túladalom, meg hát Rodgers General Manager megmutatta, hogy okos ő, mert Randall Cobb beindult. Úgyhogy ezt is megtudtuk, hogy rá lehet bízni a personál feladatokat is Rodgersre.
Igen, egyébként szerintem a Packersről nem olyan sok mindent tudtunk meg ezen a mérkőzésen, mert olyan nagyon sok mindent nem mutattak. Volt egy-kettő nagyobb játékuk, a támadó faluk alapvetően azért szenvedett a Steelers pass rush ellen. Még hogyha...
Nem, úgy. Úgy láttam.
Jó, akkor tehát magához képest szenvedett.
Nem, mert ez már igaz, ez a Steelers. 14 nyomást generált a Steelers defense, ami szerintem hozzájuk képest nagyon kevés.
Hát oké, de alapvetően meg szerintem, tehát a Green Bay falhoz képest meg sok, tehát hogy ők meg nem feltétlenül szoktak annyit. Úgyhogy ebből olyan sok következtetés az ő helyükben nem vonnék le. Ezt a meccset így is be tudták húzni.
Igen, megköszönöm, mert igazából tehát szerintem egyik csapatot tudtunk meg semmit újat. Az, hogy Randall Cobb-ot be tudják most már vonni, ez az egy, ami így azt mondom, hogy ez sokat jelenthet, mert hogyha találd most egyrészt egy második embert, akiben igazán megbízik, és egyébként Cobb még mindig azért elég jól fut, tehát hogy el tud szakadni, meg tehát még szerintem ez még mindig egy hasznos játékos, így nem tudom hány évesen, és ez mondjuk egy nagy előrelépés lehet ahhoz képest, hogy 31 éves közben megnéztem, szóval ez úgy egy előrelépés lehet szerintem a Packers offense-nek.
Na abszolút egyébként
a... Lehet, látok bele, de...
Ne, hát... Nem tudom, hogy mennyire konzisztensen tudja, de tényleg egy-egy meccsre, például a playoffban nagyon-nagyon jól jöhet, hogyha föl tud lépni egy Cobb ott Rodgersnek.
Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, 42-30. Aki védő focit és pántokat szeret, az biztos, hogy nehéz a vissza ezt a meccset, mert egyik sem volt ezen a meccsen.
Hú, tehát borzasztóak voltak ezek a védelmek, de komolyan, a szikrája nem volt fönn, hogy meg tudják állat itt a támadósorokat, és már itt a meccs elején szerintem eldőlt azzal, hogy az Eagles nem merte tökösen a negyedik kísérleteket bevállalni, és nyomni a gáz a Chiefs ellen, mert ez volt az egyetlen esélyük, mert az látszott, hogy az ő védelmük Mahomes-ékat nem fogja tehetségbe megállítani, ellenben szerintem a Chiefs DL-en látszott, hogy lehet haladni, és szerintem egyébként nagyon jó esélye mentek volna neki ezeknek a negyedik kísérleteknek, ugyanis hát a Chiefs, nem tudom, se a futás nem tudta megfogni, se a cornereik nem tudták az elkapókat egy-egybe fölvenni, nyomás az alig volt Hurtson, talán Chris Jones volt az egyetlen, aki tényező volt onnan, de őt is, ha be tudták duplázni, akkor semmi baj nem volt. Úgyhogy itt abszolút az dőlt el, hogy az Eagles nem játszott annyira bátran, mármint amúgy meg jó playeket hívtak, meg jó volt az offense stratégia, viszont ezeknek a dolgoknak neki kellett volna menni, én úgy érzem.
Igen, szerintem is, és az egyértelmű hiba az edzői stábtól, Sirianitól leginkább, mert láttuk az első három meccsen, hogy ha azt tudod, hogy esélyre jön a Chiefs ellen, akkor neki kell menni negyedik kísérleteknek. És nem értem, hogy ezt miért, hogy jött, hogy akkor ennek nem menjünk neki. Tehát ezt így nem értettem, ezt a koncepciót. És tényleg ezzel is mentem, hogy első fél, vagy első negyedben kétszer is volt ugye ilyen szituáció, és nagyjából ezen múlott, mert ha azok megvannak, akkor egyenlítését megyünk a végén. Nyilván, ha kezdeti modatokkal nem biztos, hogy jó dobálozni, de összességében szerintem is egyértelmű, hogy itt ment el a mérkőzés. Amúgy, meg az igaz tudta tartani a Chiefs-szel.
Igen, abszolút.
Hogy igen, az Eagles offense lehet dicsérni. Devontae Smith 122 szerzett talán, úgyhogy végre ő is bemutatkozott így rendesen a profik között. Az jó volt nézni. Mondjuk mellette elkapók nem voltak, csak tight endek meg futók. Ami viszont durva volt, hogy az Eaglesnek nem volt terve Tyreek Hillre. És hogy így nem értem, hogy mész oda egy Chiefs-elni meccsre, hogy nincs terve Tyreek Hillre.
Hát ha nincsenek olyan fegyvereid, akkor nehéz.
Akkor is két emberrel levédekezed. De nem csak azt, hogy visszamész egy spot drop zónázásra, és full laza zónákat játszol. Tehát ezt az így...
Egyébként a zónázás alapvetően is rossz ötlet volt, szerintem. Tehát a Chiefs ellen ezek a soft zónák, ezek alapvetően halott ötletek, mert nagyon-nagyon jól olvassák őket, ha nem csak Hill, hanem amúgy Kelsey is, meg Mahomes is tudja, hogy mit hova csinálni, Reed is nagyon jól tudja, hogy hogyan támadja őket, tehát szerintem ez egy halott ötlet volt eleve.
Persze, mondjuk ezt csinálják Gannon egyébként, tehát tudtuk, hogy csak zónázni fog, hát az első meccsen egy emberezős play volt az egész meccsen, az Eaglesnek arra statra emlékszem. Tehát ez várható volt, hogy majd zónázást lezett, akkor is legalább valamit találjál már ki Hillre, tehát hogy az, hogy meg a végén meg egy-egybe safety-vel, az sem biztos, hogy egy jó taktika. Leginkább ez az edzői felkészületlenség volt itt a problémám ezen a meccsen. Amellett, hogy a védelme egyébként potoszton nézett ki, de hogy az mondjuk egy Chiefs ellen még azt mondom, hogy oké. De hogy ennyire nincs terved arra, hogy neki menjen a negyedikre, és hogy a liga a legveszélyesebb fegyvere ellen mit csinálsz, tehát ez így szerintem elfogadhatatlan.
Igen, ami igazából, amint tudtak volna szintén jobbak lenni, hogy a futás ellen se voltak eléggé hatékonyak, és pedig az Eagles defensive line elég jó, és szerintem telített boxok nélkül is jobban kellett volna fogniuk ezt a Chiefs offense vagy O-line-t és futójátékot, úgyhogy az, ami szintén nem működött túlságosan jól.
Igen, az nagyon durva, hogy Fletcher Cox észrevehetetlen, tehát hogy így, vagy annyival veszed észre, hogy eltolják a helyéről, tehát hogy így az nagyon durva, hogy azért két évvel még nagyjából a Donald mögötti legjobb védőfalember volt, most meg semmi. Nulla. Megyünk tovább, Washington Football Team, Atlanta Falcons, 34-30. Cordarrelle Patterson bejelentett az MVP címért. Ez a tékövélyem a mérkőzésről.
Igen. Elhomályosítja teljesen, hogy van ott egy Kyle Pitts a csapatban, akit meg amúgy kevésbé tudnak kihasználni.
Egyáltalán nem tudnak kihasználni.
Meg egyébként Ridley is borzasztóan gyenge, szerintem ahhoz képest, amit vártunk. Úgyhogy muszáj föllépnie valakinek, hogy legalább működjön a dolog, mert Matt Ryan amúgy szerintem viszonylag jól játszott a mai meccsen, igen. És kellett neki egy játszótárs. Attól függetlenül, hogy nekem ugyanaz az érzésem volt a Falcons-szal kapcsolatban, mint ami ilyen filmet nézünk 3-4 éve, hogy megint megtalálták a módszerét, hogy kikapjanak itt a végén egy olyan meccsen, ami talán impresszívebbek voltak, jobban is kezdték, aztán utána lehet, hogy följött a futballteam, de utána megint volt egy jobb időszakuk, és valahogy mindig kikapnak ezeken a meccseken, és én egy alapvetően Ryannek jó meccse volt, meg Pattersonnak jó meccse volt, viszont Arthur Smithben én egyelőre csalódtam, mert nem feltétlenül vannak meg azok a koncepcionális játékok, amit így úgy gondoltuk, hogy talán meglehetnek. Picre fogalma nincsen, hogy mit kezdjen vele, pedig igen. Nyilván azért draftolták ilyen magasan, mert gondolom ki akarták használni a nyilvánvaló előnyeit. Ridley is visszaesett, úgy futójáték, az nyilván nincsen elit futójuk, de az sem létezik, úgyhogy én csalódtam Smithben, viszont Ryan meg szerintem jól játszott, és nem tudom, hogy ez így hogy fog működni.
Igen, úgyhogy múlt héten jól leszittük Józsival Ryant, úgyhogy most megemberelte magát. Ő is biztos hallgatta az adást, mint cikk. Igen, tehát olvastam olyan vicceskedést Twitteren, hogy Arthur Smith-től, nem tudom, Isten megkérdezte, hogy a Titans-nél, hogy akkor egy játékos van, akiből kihozhatja az állatot, akkor választ egyet, és akkor választotta Derrick Henryt. Itt meg Cordarrelle Patterson-t választotta, úgyhogy... Ennyi az egész. Ennyi tud, úgy tűnik. Ahogy az durva, hogy Pattersonnak 23 snapje volt a meccsen. Tehát a 3,5-szer annyi snap volt az egész meccsen nagyjából, és 23 snapből szerzett 3 TD-t.
Hát de az a bőven elég. Ugye az első heti csütörtöki quizben is ugye az volt, hogy az, akinek a legtöbb, akkor még a legtöbb 10 plusz yardos futás volt, és akkor is valami, nem tudom, 13 snapből volt 4 10 plusz yardos utása, amilyen
megváltozhatott. Kétszer annyi szer a pályára, akkor 6 TD-t az egy meccsen.
Igen, valószínűleg.
Két nagyon szar defense volt itt, tehát, hogy nagyon rossz volt nézni mind a kettőt. Itt is, mint az előző meccsnél is azért defense focit szeretők nem láttak itt igazából semmi értékelhetőt. És a Falcons-tól ezt vártuk, ez így rendben van. Washingtontól szezon előtt nem, oké, most az első három meccs után valamilyen szinten igen, de én még mindig a preview-ban azt írtam, hogy ha valamelyik egység itt fel tud lépni, akkor az a Washington defense lesz, hát nagyon nem. És ezt is rossz volt nézni nagyon.
Igen, valahol láttam egy statisztikát, hogy a arányaiban a Washington defense engedi a legtöbb pontszerzés drive-onként, vagy drive-okhoz viszonyítva, ami hát nem kis visszaesés a tavalyi évhez képest, és igazából nehéz megfogni, hogy hol van a probléma, mert Youngék is visszaestek, tehát nem érezni, hogy annyira dominálna a defensive line, mint az előző években. A cornereik is néha teljesen el vannak veszve, hát ugye itt a Patterson TD-knél is lehetett látni, úgyhogy...
Azt hiszem, nekik már a legtöbb ilyen busted coverage-ük, meg igen, a legtöbb hosszú passzit nyerték meg még a forduló előtt, most nem tudom, ez frissült-e, vagy hogyan frissült, de hogy igen, azért ezek nem néznek ki valami jól. Washington offense-nél meg azt tudjuk levonni szerintem, hogy Taylor Heinicke az igazából Ryan Fitzpatrick, csak alacsonyabb meg, akár nélkül, vagy nem tudom. Valaki mondta, hogy Gillette szponzorált Fitzpatrick, vagy valami ilyesmi, amit viccesnek találtam. Mert most is megvolt ez a YOLO feldobom a labdát, és tényleg McLaurin ugye ott megkerült a védőt, és visszajött a labdáért, ami olyan labda volt, vagy olyan játék volt, amit így ez ilyen James Winston-os és Ryan Fitzpatrick-es játék volt. Meg tényleg vannak gyönyörű labdája, vannak ilyen hülyeségek. Jó nézni játékát mondjuk, tehát abból a szempontból jó.
Abszolút.
Ez sikeres, az most egy jó kérdés.
Egyetértek igazából. Nekem egyébként bejön ez a mentalitás, meg ez a játék stílus, nem biztos, hogy a leghatékonyabb. Igen.
Nézőcsalogatónak mindenképp jó. Kevésbé nézőcsalogató mérkőzés volt a Cleveland Browns Minnesota Vikings találkozó, ami 14-7-re nyert meg a Cleveland. Hát én azért úgy jobbra számítottam a találkozók kapcsán. Miért nem sikerült itt pontokat szerezni? Ezt mondd meg nekem.
Nem tudom, hát itt ugye mind a két támadósor az első drive-et kb. Fölrajzolva normálisan megcsinálta. Onnantól kezdve meg nehéz megmagyarázni, hogy pontosan miért, mert egyébként nem éreztem a védelmeken azt, hogy ilyen ultra nagyot játszanának, és hogy ők tartóztatnák fel az ellenfél támadósorát, hanem inkább a támadósorok voltak nagyon-nagyon ritmustalanok. Igazából mind a kettő irányítónál kicsit hiányzik ez a plusz, amit hozzá tudnak adni a csapatok játékához, és nem tudom, így elveszik nagyjából azt, amit a playhívás oda tesz, de hogy valahogy nem mozgatják olyan effektíve a láncokat, mint kellene, és nehéz, tényleg ez a meccs azért volt nehézen fogható, mert nem a védőfociról szólt, mégis nagyon kevés pont volt.
Igen, szerintem ez a meccsen mindenkit irányító kifejezetten gyenge volt, és így nyilván nehéz azért sok mindent elérni, de hogy Baker kifejezetten gyenge volt ez a meccsen, nagyon pontatlan volt, és nem dobott meg olyan labdákat, amiket nagyon ám is megdobnak is tudással, na jó, talán azért nem, de hogy kimozog jobbra, harmadik és kettőre, ott van a flat opciója, ott van a másik szinten is tökülesen az opciója, és nem dobja meg egyiket sem, hanem vár, aztán nem tudom, szekkelték talán, de hogy, tehát az ilyen érthetetlen játékok voltak. Úgyhogy aki nem szereti Baker Mayfieldet, az nézze meg ezt a meccset, mert igaza lesz, de nem biztos, hogy ez mindig így van nála, de hogy ez most egy borzasztó meccs volt tőle.
Hát a hosszú labdáknál ott meg aztán nagyon-nagyon homály volt, nem igen. Emlékszem.
A legvégén Beckhamnek, hát ott megnyerték konkrétan, ugye ott még volt idő a visszatámadás a Vikingsnak, és akkor ott volt, hogy akkor csinálják egy first down-t, és akkor lezárták a meccset. Beckham megcsinál egy out and up útvonalat, full megveri aztán Brillendet, és csak oda kell tenni a kezébe a labdát, és befut egy, nem tudom, 50 yardos TD-re. És erre tudom, szerintem minimum 5 yarddal alul dobta, és még kifelé is, tehát borzalmas labda volt, az is. Nem értem, hogy meg kell, mert hogy nem találják ennyire egymást.
Igen, pedig a támadó, hát akartam mondani, hogy a támadó fa nem volt olyan rossz, de alapvetően egyébként magukhoz képest ők is sok nyomást engedtek a Vikings D-line-tól, és futásban sem feltétlenül tudtak akkora lyukakat nyitni. Ettől függetlenül Chubb és Hunt megint, nem tudom, hozott egy rakat kontakt utáni yardot, amivel megnyerték a meccset, de hogy úgy picit, most már 3 forduló óta csalódás ez a Browns offense. És nem csak Mayfield, hanem úgy az egész offense egy picit.
Igen, az első fordulóban nagyon jók voltak a Chiefs ellen, és akkor azóta meg annyira nem hozzák a vártakat, vagy amit reméltünk mondjuk ettől a Browns-tól. Egyedül szerintem Miles Garrett megint egy állat volt, meg a védőfal azért eléggé dominálni tudott, tehát azt lehet dicsérni. Azon ki, Jeremiah Augusto kora ma is tök jó volt megint, úgyhogy azt jó nézni azért. Nem tudtuk ugye róla, hogy hogyan tud majd az NFL-ben helytállni, úgyhogy azt szerintem egy pozitívum, meg múlt héten is tök jó volt, úgyhogy legalább ennyit ki tudunk emelni pluszban. Azt hittem még fel, hogy ugye a végén volt ez a támad a Vikings, nem tudom, 30 yardra vannak körülbelül, 8 másodperc az órán. Ugye azt bedobod az endzomba kétszer. Erre kell nyom egy 5 yardos checkdown-t. És megfogalmaztam, hogy ezért nem bírom Kazinszt, meg a hozzá hasonló mentalitású irányítókat, mert tehát ez így semmit nem nyertél vele. Oké, 5 yardra közelebb kerültél a endzomhoz, de azért tök mehet, hogy 30 yardra dobott fel, vagy 25-re, mert azért bárkinek van olyan karja, hogy 30 yardra is eldobja a célterületig a labdát. És ezt nem bírom. Az ilyeneket nagyon nem bírom. Lépjük tovább, Baltimore Ravens, Denver Broncos 23-7. Ahogy a Panthersnek, ugye a Broncosnak is megvolt most az első igazán jó tesztje, és hát mondhatjuk, hogy te megmondtad.
Nem volt nehéz szerintem egyébként megmondani. Van több tékem is a mérkőzésről, mert azon kívül, hogy én számítottam erre a vereségre, amíg Teddy a pályán volt, szerintem ha mondjuk ilyen tájerekbe hoztuk a csapatokat, akkor most már nem az van, hogy nem tudom, 2-3 tájer van a két csapat között, hanem már csak egy. Ettől függetlenül a Ravens ez egy sokkal jobb csapat, és mindenképpen bedaráltak volna minket, viszont onnantól kezdve, hogy Teddy kiesett, onnantól kezdve azért látszott, hogy lockban még annyi sincsen, hogy most lehet, hogy persze beszállni sosem annyira hálás feladat, de ettől függetlenül onnantól kezdve ugyanazt kaptuk, amit tavaly. Teddyvel meg legalább részlegesen működnek a dolgok, azért ő sem hozta szerintem a legjobb meccset addig, amíg pályán volt.
Igen, Ravens nagyon durván szétszette a Broncos támadó falat. Hiányzott is két kezdőjátékos, tehát nyilván az is közrejátszott, meg egyébként szerintem az, hogy összesen hét kezdője esett ki a Broncosnak most már az utóbbi két hétben, az nyilván nem segíti a dolgokat, de hogy itt most nagyon meglátszott, hogy a Ravens D-line, vagy inkább a defense, mert ugye sok volt a blitz, az folyton ott volt Teddy nyakában, és látszott, hogy a más alatt neki nagyon nem ment most sem, és ez nyilván amúgy is tudtuk, hogy ez egy rosszabb tulajdonsága, és ez most szerintem nagyon kiütközött.
Egyébként eddig a playhívások is viszonylag jól működtek, és itt is volt egy-egy drive, amikor tetszett, amit Sherman kitalált, de hogy utána meg visszatért valamiért ahhoz, ami tavaly volt, amivel egyszerűen saját magát nagyon-nagyon nehéz szituációba teszi, hogy vagy elsőre fut, vagy passzol egy olyan viszonylag nehéz rútot passzoltat meg lokkal, ami teljesen esélytelen, és akkor egy harmadik és nyolcat vagy kilencet oldjon meg a támadósor, amit nyilvánvalóan egyrészt nem tud, másrészt hatalmas nyomást fog kapni az irányító, mert mindenki tudja, hogy passzolni fog, és ezzel egy ilyen rossz spirálba teszi magát és az egész csapatot, ami nagyon-nagyon nem hiányzott. Nehéz sok pozitívat mondani, Javonta Williamsnek a master futására tudok egyedül jó szívvel emlékezni, de azon kívül hát nem túl sok boldogság volt ebben a meccsben.
A defense azért az most is nagyon jó volt szerintem. Futásokat tök jól elvették, és hát passzolásra kényszerítették Lamar Jacksont, és megoldotta. Tehát hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy ugye mindig az a kritika Lamar Jackson, hogyha nem megy a futás, és passzolni kell, és harmadik is hosszúak jönnek, akkor nem tud mit csinálni. Most tudott, ami azért jól mutat az őző rezuméján, de szerintem a Broncos defense azért összességében jól játszott. Arról mit gondolsz, volt egy ilyen Twitter vita tegnap este meg ma, hogy a végén ugye a Ravens ráment erre a rekordra, hogy 100 yardos, 100 futott yardos meccs megvegyen megint, de hogy itt ugye felesleges kockázatot vállaltak, mert letérdelhettek volna, és akkor vége a meccsnek. Helyette meg Lamar Jacksonnal futtattak, hogy neked mi erről a véleményed, hogy megéri ez a kis érzelmi plusz miatt, vagy inkább ne kockáztassunk, vagy hogy látod ezt?
Hú, nagyon-nagyon jó és nehéz kérdés, mert én azt mondom, hogy ez egy olyan érzelmi töltet, igen, amit lehet ilyen helyzetekben próbálni, és lehet, hogy én is megtenném, meg a játékosok szívesen mennek egy ilyenre rá. Ellenben, hogy ha véletlenül megsérül benne egy fontosabb játékosod, akkor te jogosan fogod megkapni azt, hogy miért mész rá a rekordra, és nyilván én is szomorúan menném föl. Ugyanakkor nem tudom, én nem tudok teljesen menni azzal, hogy fölösleges az ilyen kisebb dolgokba is beletenni, amit tudsz, mert van ennek olyan kis boldogság töltete, hogy most egy kicsit ilyen szentimentálisabban fogalmazzam meg, ami miatt talán megéri.
Igen, én is egyébként teljesen annak a pártán állok, mert most azért, hogy most egy ilyen futásnál nyilván van valamekkora kockázat, de ezért nagyon kicsi. És igen, a Ravensnél ugye J.K. Dobbins is úgy sérült meg, hogy semmi értelme volt, mert az előszezonban játszottak, de azért szerintem én is úgy gondolom, ez egy olyan plusz töltetet ad, hogy az edződben is jobban megbízol utána, vagy jobban hajtasz, és az egy olyan pluszt, ami nem feltétlenül csak rövid távon, mert rövid távon is persze, de hogy szerintem egy olyan kapcsolatot alakítasz ki ezzel az edzővel, hogy az sokat jelentett, és azért hátból ebben szerintem jó. Úgyhogy én is amellett voltam, hogy ez tök jó, hogy neki mentek. New York Giants, New Orleans Saints 26-21 hosszabbítás után, sőt, ami 27 egyébként. Hát nem itt nem mondod, hogy 7 perccel a vége előtt 11 pontos hátrányban, amikor még a Saintsnél volt a labda, akkor ezt a Giants meg fogja tudni nyerni, de mégis összejött valahogy.
Igen, pedig igen, annak ellenére, hogy nagy volt a hátrány ott, alapvetően a Giants szerintem viszonylag jól játszott az egész meccsen, és az idei legjobb teljesítményeket nyújtották. Jones szerintem szinte hibátlan volt, nyomás alatt is, tiszta zsebből is, Barkley egyértelműen hosszú idő után a legjobb meccsit hozta ki, és látszott is rajta két TD után, hogy átszakad a gát, hogy végre megy neki. A TD elkapásán az irányváltás, amivel elküldte a védőt, az zseniális volt. Jók voltak a play hívások.
Bocsánat, csak azt hittem, hogy még mielőtt megkerült a Timor, de ott te érted, hogy Latimore miatt a meccs csinált?
Nem tudom. Nem tudta eldönteni szerintem, hogy melyik irányba akarja terelni, és utána meg már elvesztett az egyensúlyát.
Mert ott már csak egy gót futott, tehát ment egyenesen.
Igen.
És Latimore meg ugye fel kellett venni. Igen. És Latimore meg megállt ott, hogy majd a flatbe megy. Vagy azt gondolod, hogy a flatbe fog menni a labba.
Szerintem nem hitte el. Nem hitte el. Azt várta, hogy valami rövid koncepció óriási lesz. És... De ez nagy hiba volt persze egyértelműen. Igen, ott akartam folytatni, hogy kivételesen jók voltak a play hívások, és szerintem nagyon szépen szét lettek osztva a labdák, és nagyon sok szép útvonal lett megdobva, ugye egy John Rossi szerzett TD-t, Tuninak végre jó meccse volt, Galladay vezette ugye őket elkapásban, de kapott el labdát többet Barkley is, vagy Ingram is, úgyhogy nekem kifejezetten tetszett most a Giants-ek koncepciója, és a megvalósítás is jó volt. Ami egyedül hagyott kívánni valót maga után, az megint csak a támadó fal, ahol hát nem igazán jöttek jó teljesítmények. Oké, Thomas viszonylag jó volt, de hogy alapvetően ez még mindig egy gyenge fal, és most ezt át tudták vészelni, de hogy ebbe több hiba is benne lehetett volna, hogyha az online-on múlik.
Igen, bár egyébként lehet, hogy az elvárásaim voltak alacsonyak, de ahhoz képest szerintem nem volt rossz a fal. De lehet, hogy most már tényleg túl alacsa az elvárásom a Giants fallal kapcsolatban, de igen, az nekem is tetszett, hogy John Ross hosszú TD, hát gyerekek, mi van itt? Meg Kadarius Tonyt is bevonták a játékba, ami szintén üde színfolt volt, meg jó volt látni azért, mert amit csinál a labdával a kezében, az mindig elképesztő. Úgyhogy igen, jó volt ez a Giants offense, és meglepően, mármint, hogy a eddigi három heti teljesítményhez képest a defense is jó volt, mert azért eddig nem sok jót mondhattunk el róluk sem, de ez most rendben volt. Túloldalon Winston is jól játszott, hogy így, bármint, hogy olyan furcsa nekem ez a Saints offense, hogy Peyton láthatóan nem bízik meg Winstonban, tehát nem akarja, hogy dobáljon. Egy-egy hosszú játékot felvezolnak, és azokat most hiba nélkül oldotta meg egyébként Winston, mert több nagy játéka is volt, de hogy nekem egy összességében az offense az most nagyon ilyen lagymatag, és ezen a pár nagy játékon kívül, és szerintem így most vissza van fogva Winston, és nem biztos, hogy ez most előnyére válik a csapatnak.
Igen, egyetértek, hogy jól játszott Winston, és megint a Hilles tényleg nagyon-nagyon jól néznek ki, meg hatékonyak, látványosak, de valahogy megtörik szerintem a ritmusát ilyenkor a másik QB-nak, én ezt is éreztem, hogy Peyton ilyenkor valahogy nem hívja ugyanazokat a játékokat Winstonra, mint amiket az eredeti gameplanbe csinálna, hanem egy ilyen furcsa törést jelent mindig, amikor bejön Hill egy kicsit bohóckodni, úgymond most oké, idézőjelben a bohóckodni, már amúgy csinált most is két TD-t, de hogy alapvetően nem ennek kéne lenni a játéknak.
Igen, főleg akkor törje meg a ritmust, hogyha dob egy nagyon csúnya interception-t, mint most is.
Igaz.
Azt nem segít. Menjünk tovább. Tennessee Titans, New York Jets, 24-27, ez is hosszabbítás után, hát ez a hétvége hosszabbításoké és New Yorki csapatoké volt. Ezt már nem néztem vissza, csak ugye a végét láttam itt a Red Zone-ban nagy részt, de ugye az összefoglaló alapján az első 3-4 az nagyon borzasztónak tűnt, és akkor utána majd felélett kicsit mind a két csapat. Mi történt itt, Patrik? Mesélj valamit.
Hát itt a Titans oldalán, támadó oldalon nem csak az volt a baj, hogy nem volt a két legjobb elkapó a pályán, hanem hogy a támadó fal az komplett csődöt mondott megint csak. Tehát ez ennek a Titansnek rengeteg gondja lesz meg itt a szezonban AJ Brown és Julio visszatérése után is, hogyha a támadó fal továbbra is ennyire rosszul fogja tudni megvédeni Tannehillt, aki látványosan egyrészt nem érzi jól magát nyomás alatt, másrészt meg ő futósávokat se tudnak nyitni Harrynek, aki hiába pakol föl 100 yardot tekülök, vagy igen, szerelések után is a egy-egy meccsen, lehetne ez, nem tudom, 200 is, hogyha néha egy nagyon picit segítenék, és hát azért lett végül ez hosszabbításba torkoló meccs is, mert Harry picit összekapta magát, és megint egymaga meccsben tartotta ezt az offenszt, ami katasztrofálisan nézett ki, és gondoltuk, hogy Julio és Brown hiánya az rossz lesz, vagy hát érezheti a hiányát, de hogy nem feltétlenül láttam, hogy a Jets ellen is ennyire tudnak majd szenvedni, és mondom, minden a támadó fallal kezdődött. A, a túloldalon meg hát, végre Wilson egy picit komfortosabban érezte magát. Voltak olyan playek felrajzolva, amiket ő alapjáraton talán jobban meg tud dobni, és hát azt se jártott, hogy a Titans védelem nem tartozik a liga elitbe, tehát lehet, hogy ezt egy, ha többet tudják nyomás alatt tartani, mint az előző meccseken, akkor lehet, hogy megint beleüldözik 2-3 interceptionbe, és akkor egy teljesen más meccset látunk, de így egy viszonylag tisztább zsebből ugye el tudta menedzselni az egész meccset.
Igen, hát a Titansnél arról beszéltünk egész holt azonban, hogyha akár AJ Brown, akár Julio Jones kiesik, akkor itt nagy problémák lesznek, és az most mind a kettő kiesett, úgyhogy ez hatványozottan igaz volt, és tényleg futásokból, meg running back passzokból éltek a 58 percen keresztül nagyjából, ami kicsit szomorú volt, legalábbis amennyire tényleg így láttam a red zone bevágásokat, meg Jared panaszkodását a chatben. Amit tudom, néztem, hogy a Jazz defense az elég jól nézett ki, nem? Tehát, hogy Szalának a hatása azért úgy látszik, és főleg a védőfal, amelyik ugye mondtad is, hogy támadófal szenvedett a Titansnél, de hogy ez a védőfal, ez
hát elég jól néz ki. Hát abszolút, 8 szekket szereztek, és folyamatos nyomással tartották. Most itt tényleg annyi a kérdésem csak, hogy itt a Titans fal volt gyenge, és a Jets fal nagyon erős, nyilván is, de hogy meg kell nézni azért, hogy ez a Jets fal egy jobb offensive line ellen mire képes, ettől függetlenül nekem is tetszett, amit csináltak alapvetően.
Amilyen bevágásokból feltűnt a Red Zone-ban, hogy Quincy Williams-t nagyon szórakoztató nézni, ugye linebackert, Quinn Williamsnek a testvérét, óriási ütéseket osztott ki, tehát többször ránéztem, és oké, valószínűleg elég sok hibája is volt emellé, de hogy legalább szórakoztató volt nézni.
Mindenhol ott volt, tehát konkrétan minden szerelést ő csinált meg, hozzájárult, hogy igen, voltak mellette elkapások is, tehát nyilván running back passzoknál például nem ért oda, de igen, hát szórakoztató nézni. Amit még a meccsel kapcsolatban elfelejtettem kiemelni, hogy Corey Davisnek ez egy bosszú meccs volt, ami jól sikerült, és az látszik, hogy a hosszú átadásokat egyébként Wilson nagyon érzi az ő irányába is, meg ugye Crowdernek is volt egy szép elkapása, úgyhogy ezek működhetnek meg itt a szezon hátra jövő részében.
Igen, Wilsonnak óriási játékai voltak egyébként. Nem is tudom már hány, vagy hogyan csártolta itt mondjuk a PFF, gyorsan ránézek a big time trókra, négyet is feljöttek hozzá, úgyhogy, és hát amit most highlightokban nyilván láttam, hogy azért azok a bívájus Zach Wilson dobások voltak inkább. Nagyon tovább hasonló irányítóval, Detroit Lions, Chicago Bears, 14-24, és nem Jared Goffra gondolok, hanem Justin Fieldsre. Ezt ha jól tudom, akkor te nem láttad még, és,
igen.
És csak én, úgyhogy mire vagy kíváncsi?
Egyértelműen Fieldsre vagyok kíváncsi, hogy alapvetően arra, hogy megint annyira magára hagyták, vagy most végre egy kicsit rászabták a playbookot elsősorban.
Kicsit az érdekes, hogy Matt Nagy átadta a playhívásokat a támadó koordinátor Bill Lazornek, ezt így nem nagyon akarta elmondani, meg nem akarta nagyon megjutalmazni Lazort, hogy sajtót tájékoztatta el, hogy átadta meg, hogy jó munkát végzett, stb. Tehát azért elég furcsa volt ez az egész sztori, de hogy Bill Lazor hívta a játékokat, és annyiban volt jobb a koncepció, hogy sok ilyen max protection-t hívtak, tehát nem csak az öt támadó fal ember volt bent, hanem maradt mondjuk két tight end, és akkor így mentek a hosszabb útvonalak. Koncepciókban szerintem nagyjából hasonló volt a dolog, de hogy most nem erőltették annyira itt, hogy csak rövid játék, meg gyorsan szabaduljunk a labdától, hanem engedték kvázi Fieldsnek azt, hogy hosszabbakat passzoljon, már amikor engedték passzolni, mert az meg elég ritka volt, mert nagyon-nagyon futásorientált volt a csapat, és látszik, hogy nem bíznak még igazán Fieldsnek, pedig hát olyan bombákat dobott, hogy tényleg nagyon jó volt nézni. Több is előttem valami olyan dobás volt, amit Andy Dalton életében nem dobott még meg, és ezeket tényleg jó volt nézni, szerintem Field jól játszott, kevés, tényleg kevésszer passzoltatták viszonylag, de amikor igen, ott meg hát hiba nélkül játszott igazából, és volt több parádés dobása. Egy fumble-je volt, ami hiba volt interception, az nem az övé volt, úgyhogy kifejezetten meg voltam elégedve.
A támadófal a múlteti gyalázat után most milyen volt?
Hát sokat segített, hogy max protection volt sokszor, meg az, hogy nem Miles Garrett ellen játszottak, hanem a Lions védőfal ellen, tehát nem volt olyan sok nyomás rajta igazából, úgyhogy ez mindenképp jó volt ilyen szempontból, meg hát az is, hogy ugye sokat futottak, így is levették azért a terhet róla. Most azt megnéztem, a PFF 6 nyomás volt összesen Fieldsen, ami nem túl sok.
A Lionsről milyen pozitívat tudsz elmondani?
Garbage time-ban működnek. Nem tudok sokkal többet. Összehoztak egy olyan játékot, amit még nem láttam. Ez a knee fumble, vagy nem tudom. Ugye oda ment Goff a center mögé, hogy még valamit oda mondjon, de a center azt hitte, hogy indítsa a játékot. Felpattant szerintem Goffnak a térdére, vagy combjára, átpattant a támadófal mögött a védőfal ember kezébe. Tehát ilyet még nem láttam, és ezt sikerült összehozniuk, úgyhogy ez jó dolog volt.
Azt pont én is láttam, az egy nagyon ügyetlágos jelenet volt.
Az nem tudok más mondani. Nem tudom, Jamal Williams jól fut.
Mondjuk ez meglepő, hogy Jamal Williams fut, és nem Swift elsődlegesen.
Igen, főleg azt mondták, hogy Swift fog nagyobb szerepet kapni. Egyébként több snapja is volt, tehát hogy snapekben bőven több volt, mint Williamsnek, de nem, de Williams jobban játszott szerintem. Red Zone-ban volt a nagy hibája a Lionsnek, tehát ugye egész sokat haladtak, tehát az úgy rendben volt, de volt fumble, volt interception, és azt hiszem a Red Zone-ban talán. Úgyhogy ott nem sikerült, meg neki ment, a negyedikre nem sikerült, úgyhogy voltak ilyenek. Sok pozitívat nem lehetett elmondani a Lions-ről, azért nincs, tehát ez a Lions nincs azon a szinten szerintem, amin kéne, és a Bears volt az ellenfél, amelyik szintén nem képvisel egy olyan magas polcot, úgyhogy most még ez a szimpatikus vesztes sem volt annyi igaz a Lions-ra, mint az előző hetekben, szerintem. Indianapolis Colts, Miami Dolphins 27-17, most megint egy olyan meccs, amit egyelőre csak te láttál. Hát amit így láttam, olvastam róla, hát ez eléggé katasztrofának tűnt.
Ez rosszabb mérkőzés volt egyébként, mint a, nem is tudom, még talán a Bills Houstonnál is, pedig azt nehéz alulmúlni, de valahogy olyan, itt mind a kettő csapat szerintem a tehetségéhez mérten rosszul játszott, és semmi nem tudta a saját játékát se hozni. Ez elsősorban azért volt, mert a támadó falak nagyon-nagyon gyengén játszottak, ugye a Coltsnál itt a sérülések miatt, a Dolphins meg önerőből tud egy ilyen támadó falat felmutatni, és hát az nyilván az se segít, hogy alapvetően két olyan irányító volt a falak mögött, akik a nyomást nem annyira nagyon jól tűrik. Vance egyébként magához képest szerintem egész jól játszott nyomás alatt, de Brissett meg kb. Azt hozta, amit akart. Ott aznál a fumble-nél én olyat se láttam még egyébként túl sokat, amit ő összehozott. Nem tudom pontosan, mit akar, de mondom, itt azzal volt meghatározva alapvetően mind a két csapat játéka, hogy a támadó falak azok nem hagytak semmit lehetővé tenni. A Dolphins védelem egy ideig tartotta magát, de amíg a támadósor az ennyire képes, addig szerintem ennél többet tőlük se várhatunk. A Colts meg egyébként alapvetően egy tehetséges csapat, egy jó edzői brigáddal, ahol most néhány kulcssérülés miatt szerintem többet nem nagyon várhatunk el.
Ahogy néztem, a futások azért mentek a Coltsnál.
Az is úgy volt, hogy az elején nem, és akkor utána átszakadt egy gát, a Dolphins védelem szerintem kicsit föladta lélekben, és akkor onnantól kezdve jobban sikerült nyitni lyukakat, és Taylor onnantól kezdve már jobban darált, de az elején egyébként az sem működött.
Arra van valami magyarázatot, hogy Carson Wentznek hogyan lehet nulla darab turnover-worthy játék a négy forduló után?
Négy forduló után nem. Itt a Lions ellen alapvetően nagyon...
Dolphins ellen, de igen.
Vagy Dolphins ellen itt alapvetően egy elég biztonsági játék volt ráhívva, tehát semmi. Tényleg az volt a cél, hogy ne adják el a labdát, a Dolphins offense semmit nem fog tudni aladni, előbb-utóbb megnyílik ezt a meccset. Úgyhogy itt ezen a meccsen alapvetően megértem, hogy az egész szezonra vetítve nagyon fura.
Végül, de utolsó sorban, Houston Texans, Buffalo Bills 0-40. Mire vagy itt kíváncsi ennél a gyönyörűen érdekes mérkőzésnél?
Nagyon nehéz még kérdezni is a találkozóval, hogy a Bills-nek a futójáték az tényleg életben van-e?
Hát, Texans ellen játszottak, meg múlt héten Dolphins ellen, tehát, hogy nagyon gyenge ellenfelek ellen, igen, működik a futójáték. Jól nézett ki most is, nem tudom, hogy bármilyen következtést ebből le lehet-e vonni, meg az egész meccsből egyébként, de most jól nézett ki a futójáték, hogy ennél maradjunk.
A Texans, hogyha nem Mills lenne ott, akkor amúgy is bezuhant volna, vagy ennyire tönkreteszi Mills az egészet?
Ennyire tönkreteszi Mills. Hát jó, hogy nem. Jó kérdés, hogy Tyrodon most mire lennének képesek, amit az első két fordulóban látunk tőle, nyilván ennél jóval többre, de hát Millstől ez egy ilyen, biztos emlékszel a Nathan Peterman bemutatkozó mérkőzésre, ez nagyjából olyan színvonal volt. Tehát, hogy Proctor, azt hiszem az első, de lehet, hogy másodikban, ugye óriási eső volt a meccsen, tehát nyilván nem segítette a dolgát, meg az egész haladást, de hogy ugye meg volt ez a lendítek és a labda ki hátrafelé, szavaz fumble, úgyhogy ezzel kezdődött a mérkőzés, és hát a fél időben több interception-je volt, mint sikeres passzon. Úgyhogy ilyen jól ment a játék.
Nincs több kérdésem.
Amit meg felírtam azért, hogy a Bills defense baromi jól néz ki az utóbbi két hétben, a Texans Dolphins ellen. Tehát, hogy majd meglátjuk most jövő héten a Chiefs ellen, meglátjuk, mire lesznek képesek, de a védőfal is, a secondary is eddig ebben a szezonban baromi jól néz ki. És tegyük hozzá, hogy Big Ben, Brissett, Mills, és nem tudom, ami volt negyedik meccsük, tehát, hogy még nem találkoztak azért olyan bivaj ellenfelekkel, de hogy nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy a Bills defense az ilyen jó marad-e, mert ha igen, akkor az nagyon veszélyes lesz. Ennyi akkor mai összefoglaló adásunk. Kibeszéltünk szerintem mindent, úgyhogy szuper. Legközelebb jön a hét. Lesz kedves tifének is, ráadásul jut eszembe. Úgyhogy Áronnal, Erikkel, Chesterrel és veled, és gondolom a pénteki podcast is érkezik majd arról még.
Igen, valószínűleg megint pénteken lesz fölvéve, de ezt majd még meg kiderül a hétközben.
Így van, úgyhogy akkor így nézünk ki. Nem tudom, Kali is podcastet terveztek-e Bálinttal, vagy most a héten nem?
Az is pending, lehet, hogy a héten most elmarad az.
Jól van. Lesz három adás, végül is kedves tifényekkel együtt, úgyhogy bőven lesz mit hallgatni a héten, és hát jövő héten pedig ugyanígy jelentkezünk, hogyha minden jól megy összefoglalódása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.